Nem következik ebből, siettek hozzáfűzni, hogy a királylányok fiatalon halnak el. Éppen fáraó ér majd el oly magas kort, hogy gyermekeit, akármilyen öregek lesznek is, mind túléli. Amenhotep tátott szájjal nézett rájuk. Miről beszélnek? Kérdezte elszorult hangon. Azt felelték, íme sikerült az első álom értelmezését adni. De ez az értelmezés, felelte ő még mindig gyenge hangon, semmi kapcsolatban sem áll az ő álmával, egyáltalában semmi köze hozzá. Ő nem kérdezte tőlük, hogy a királyné fiat és trónörökös vagy leányt és további leányokat szüle neki. Ő a szép és a rút tehenek értelmezését kérte. A leányok az értelmezés, feleltek a jósok. Nem várhatja, hogy a tehén álom értelmezésében ismét tehenekről beszéljenek. Az értelmezésben a tehenek királylányokká változtak. Fáraó már nem tátotta rájuk száját, hanem éppen nagyon is erősen összeszorította, és csak alig megnyitva szólította föl őket, hogy térjenek át a második álomra. A második álom, mondották, a 7 telt kalász, 7 virágzó város, amelyeket fáraó fog építetni. A 7 száraz és borzas pedig ezeknek romjai. Természetesen, magyarázták sietve, idővel elkerülhetetlenül minden város romba dől. De fáraó fennállása olyan hosszantartó lesz, hogy még a maga építette városok romjait is saját szemével fogja látni. Most már Meni türelme is véget ért. Keveset aludt, a halaványuló álmok újra elbeszélése kínos, a 2 órai várakozás a doktorok jó szavaira idegkimerítő volt. Most annyira áthatotta a tudat, hogy ezek az értelmezések merő kontárkodások, és 100 rőfre állanak látomásai valódi értelmétől, hogy nem tudott tovább uralkodni haragján. Még megkérdezte, így áll-e könyveikben, mint ahogy a bölcsek mondják. De amikor azok azt felelték, hogy kijelentéseik helytálló összegezései annak, ami a könyvekben áll, saját kombináló képességük megvilágításában, fölugrott székéből, ami audiencián hallatlan eset volt, úgyhogy az udvarnagyok fölhúzták vállukat és szájukat tenyerükkel elfették, s könnyes hangon kontároknak és tudatlanoknak nevezte a szörnyen megijadt prófétákat. Távozzatok! Kiáltotta csak nem zokogva. És dús jutalompénz helyett, amelyet felségem kiutalt volna számotokra, ha igazság jön ki szájatokon, fogadjátok fáraó kegyvesztését. Értelmezéstek merő hazugság. Fáraó tudja ezt, hiszen fáraó álmodott, s ha nem is tudja álmai értelmét, de különbséget tud tenni igaz és haszontalan értelmezés között. Hordjátok el magatokat színem előtt. 2 palotatiszt kivezette a halálsápadt tudósokat. Meni pedig le sem ülve közölte udvarával, hogy e bal siker után sem teszi félre az ügyet semmi esetre sem. Az urak sajnos szégyenletes kudarc tanúi voltak, de jogarára mondja, már a holnapi napon más álomfejtőket hívat egybe, mégpedig Jehutinak, Thot irnokának, a 9-szeresen nagynak, Kmónu urának házából. A fehér pávián beavatottjaiból méltóbb és igazabb értelmezést lehet várni annak, amiről egy belső hang azt súgja, hogy minden áron meg kell fejteni értelmét. Az új megkérdezés a következő napon ugyanilyen körülmények között folyt le. De még siralmasabb véget ért, mint az előbbi. Fáraó ismét komoly belső és nyelvi nehézségek árán leplezte le álom múmiáit, és a kiválóságok ismét buzgón bólogattak és rázták a fejüket. Nem két, hanem három óra hosszat kellett várni a királynak és udvarnak a titkos konzílium eredményére, amire Thoth fiai is engedelmet kértek. És aztán ezek a szakemberek még csak egymás között sem egyeztek meg, hanem véleményük megoszlott az álmokról. Mindegyik álomról két értelmezésük van, jelentette a legidősebbik, és minden esetre ezek az egyedül tekintetbe vehetők. Más értelmezések nem képzelhetők el. Az egyik elmélet szerint a hét kövér tehén hét király fáraó magvából, a hét ösztövér viszont a nyomorúság hét fejedelme, akik fölkelnek az előbbiek ellen. Ez azonban csak a távoli jövőben történik meg. Másfelől a hét szép tehén ugyanannyi királynét is jelenthet, akiket vagy maga fáraó, vagy kései utódainak egyik ágyasházába vesz, és akik, erre mutat a hét csontbőr tehén, szerencsétlen módon egymás után meghalnak. És a kalászok. A hét aranyos kalász az egyik csoport álláspontja szerint Egyiptom hét hősét jelzi, akik egyszer majd háborúban hét ellenséges, és, amint az elaszott kalászok mutatják, sokkal kisebb hatalmú harcos kezétől elesnek. A másik csoport amellett kardoskodott, hogy a hét teljes és a hét üres kalász 14 gyermek, akiket fáraónak külföldi királynék szülnek. De viszály tör ki köztük, és a hét gyöngébb gyerek ravas csellel megöli a hét erősebbet. Ez alkalommal Amenhotep föl se ugrott a királyi székből. Meggörnyedve ülve maradt, arcát kezébe rejtette, és az udvaroncok jobbról és balról a baldahin felé tartották fülüket, hogy megértsék, mit mormol ujjai közt. Ó, kantárok, kantárok, suttogta ismételten. És aztán intett az észak vezírének, aki legközelebb állt, hogy hajoljon le hozzá és vegye át halk megbízását. Ptahemheb teljesítette a megbízást, hangosan közölve a szakértőkkel, hogy fáraó azt szeretné tudni, nem szégyellik-e magukat. Tudásuk javát adták, felelték azok. Ekkor a vezírnek ismét le kellett hajolni a királyhoz, és ezúttal, amint kiderült, azt a megbízást kapta, közölje a varázslókkal, hogy hordják el magukat. Nagy zavarban távoztak a kiválóságok, kölcsönösen váltott pillantásokkal kérdezve egymástól, történt-e velük már hasonló az életben. Az ott maradt udvar aggodalmas zavarban áldogált, mert fáraó még mindig előre hajolva ült, kezével elárnyékozva szemét. Amikor végül leeresztette kezét és fölegyenesedett, arcáról lerít a bánat és álla reszketett. Amint udvarnagyjaival közölte, szívesen megkímélte volna őket, és kedve ellenére borítja őket fájdalomba és gyászba. De nem leplezheti el előttük az igazságot, hogy uruk és királyuk mélységesen boldogtalan. Álmainak országos fontosságú jellege félreismerhetetlen, és értelmezésük életkérdés. A kapott magyarázatok azonban holt haszontalanságok. Semmiképp nem illenek álmaihoz, és ezek nem ismerik föl magukat bennük, mint ahogy álomnak és értelmezésnek föl kell ismerniük magukat egymásban. E két nagyszabású kísérlet bukása után kételkednie kell benne, hogy kaphat-e valóban megfelelő értelmezést, amelynek helyességét azonnal fölismerni. Ez azonban azt jelenti, hogy kénytelen az álmokra bízni, értelmezzék magukat és esetleg állam és vallás igen súlyos kárára, minden elhárító rendszabály nélkül csúfosan teljesüljenek. Az országokat veszedelem fenyegeti. A fáraó pedig, aki ezt látva látja, tanács és segítség nélkül egyedül maradt trónján. A nyomott hallgatás csak egy pillanatig tartott e szavak után. Akkor történt, hogy Nefer-em-Véze, a főpohárnok, aki sokáig küzdött magával, előlépett a barátok karából, és engedelmet kért, hogy szólhasson Fáraó előtt. Az én bűneimről emlékezem e napon. Ezekkel a szavakkal kezdte a hagyomány szerint előadását. És e kijelentés nem szállt el a szelekkel, hanem ma is halljuk még. A fő borsajtoló azonban nem olyan bűnökre gondolt, amelyeket nem követett el. Mert a fogságba tévesen jutott egykor, és nem vett részt a tervben, hogy az elaggott rét ezett kígyójával megmarassák. De egy más bűnre gondolt még pedig arra, hogy szentül megígérte valakinek, megemlíti őt, szavát pedig nem tartotta meg, mert azt a valakit elfelejtette. Most pedig megemlékezett róla, és a baldakin előtt szóvá tette őt. Emlékeztette Fáraót, aki már alig emlékezett rá, az Ennuire, így fejezte ki magát tompító jelentésű idegen szóval, amely őt a pohárnokot érte 2 évvel előbb, még Neb-Maré király alatt, amikor valakivel együtt, akit jobb meg nem nevezni, az istenek gyűlölkével, kinek lelke testével együtt megtöretett, tévedésből Szavi-Ré sziget börtönébe került. Ott kiszolgálásukra egy ifjat rendeltek, egy ázsiai kabírt, a kapitány segédjét, a fura nevű Ozárszifot, egy keleti pásztor király és istenbarát fiát, aki egy kedvestől született, és ez meg is látszik rajta. Ez az ifjú pedig a legkitűnőbb tehetség az álomfejtés területén, akivel ő TB-ben kedves életében találkozott. Mert egy időben mindketten álmot láttak, bűnös társa és ő a tiszta, nagyon súlyos, sokat mondó álmokat, mindegyik a magáét, és rendkívüli zavarban voltak a megfelelő értelmezés hiány. Ez az Ozárszif azonban, aki előzőleg sohasem titoktatta tehetségét, csak úgy kapásból és könnyedén megfejtette álmaikat, és a sütővel közölte, hogy keresztfára jut, vele viszont, hogy sugárzó tisztasága visszaszerzi számára a királyi kegyet és visszakapja régi állását. Hajszára így is történt, s ma ő Nefer megemlékezik bűnéről. Tudnilik, hogy már régen nem hívta föl a figyelmet erre a homályban élő tehetségre, és nem mutatott rá ujjával. Nem által kifejezést adni annak a meggyőződésének, hogyha Fáraó mély értelmű álmát valaki értelmezni tudja, az csak a nyilván még mindig Szavi-Rében tengődő ifjú lehet. Nyugtalanság a király barátai között, nyugtalanság Fáraó arcán és egész lényén is. Még néhány kérdés és felelet, amelyet gyorsan váltott Amenhotep és a kövér, aztán fölhangzott a szép parancsolat, hogy az első szárnyas gyorsfutár gyorshajóval azonnal keljen útra Szavi-Rébe, s a jós idegen nagy hamarsággal hozzák onba Fáraó színe elé. 3. fejezet, a krétai lugas, a bevezetés. Amikor József megérkezett a hunyorgás városába, az ezer évesbe, ismét vetésidő volt, és az Isten eltemetésének ideje, mint akkor, amikor másodszor esett a verembe, és 3 nagy napot töltött ott tűrhető körülmények között, Máj Szakme, a nyugodt kapitány oldalán. Így volt rendjén. Éppen 3 év fordult körül. A körforgásnak ugyanazon a pontján tartottak, mint akkor, és Egyiptom fiai ismét a föld feltörésének és az isteni gerinc megmunkálásának ünnepét ülték 1 héten át, 22-től Koeak utolsó napjáig. József örült, hogy viszont látja az arany ont, ahol egykor, 3 és 10 évvel ezelőtt, mint gyermek vonult keresztül az izmaelitákkal, akik magukkal vitték őt útjukon, s velük együtt fogadta a naptudósok tanítását a 3 szög szép idomáról, és Réhorachténak, a Tákszemhatár urának szelíd természetéről. A gyors futár oldalán ismét ott haladt a tudós város háromszögű terében, a sok csillogó napjelvény között a csúcs felé, azaz a szárak vég és metszőpontján levő nagy obeliszk felé, melynek aranyosan mindent túlvillogó élkupakja már messziről üdvözölte őket. Jákob fiának, aki oly sokáig semmi más nem látott börtönének falain kívül, most nem volt ideje szemét legeltetni és a mozgalmas városnak és lakóinak képében gyönyörködni. Külsőleg vezetője a szárnyas követ miatt, aki egyetlen pillanatot se vesztett és egyre csak lélekszakasztó sietségre sarkalt, de belsőleg kedély állapota miatt sem volt ideje az álmélkodásra. Mert még egy körforgás teljesült önmagában, s még egy visszatérés állt küszöbön, hogy ismét megjelenik a legmagasabb előtt. Egykor Petepré volt az, aki előtt beszélhetett a pálmák kertjében, a legmagasabbnak számító közvetlen körében, és akkor helytállt. Most pedig maga Fáraó az, aki előtt beszélnie kell a legeslegmagasabb idelen, és még nagyobb mértékben helyt kell állnia. Amiért pedig helyt kell állnia az az, hogy az Úrnak segítségére legyen tervei kivitelében, és sután ne keresztezze őket, ami nagy ostobaság volna, és a világfolyás megcsúfolása hit hiány. Mert az ingatag hit abban, hogy Istennek magas szándéka van vele, oka lehetne az ügyetlenségnek és az adandó alkalom rossz felismerésének. És ezért József feszülten várta az elkövetkezendőket, és nem tudott elmerülni a város sürgés forgásában. Várakozása pedig bizalom volt, és félelem nem volt benne, mert bizonyos volt hitében, amely minden jámbor ügyesség oka, hogy tudnillik Istennek vidám, szerető és jelentékeny szándéka van vele. Mi, akik szintén feszült figyelemmel kísérjük őt, noha tudjuk mindazt, ami vele történt, nem teszünk neki szemrehányást, bizalmáját, hanem úgy vesszük, ahogy van, és amilyennek már régen ismerjük. Vannak kiválasztottak, akik kétkedő alázatból és önmegvetésből sohasem mernek hinni kiválasztottságukban. Haraggal és bűntudatosan utasítják el maguktól gondolatát, és nem hisznek érzékeiknek, sőt, bizonyos mértékben sértve érzik magukat hitetlenségükben, ha végül mégis fölemeltetnek. És vannak viszont mások, akiknek a világon semmi sem természetesebb, mint kiválasztottságuk, öntudatos Isten kegyeltjei, akik semmi sem csodálkoznak, ami fölemeltetés és fölmagasztalás csak részükül jut. Akármelyik fajta kiválasztottat becsüljük is többre, a gyötrődő tamáskodót, vagy a magabiztost. József minden esetre a második kategóriába tartozott, és még örülhetünk, hogy nem a harmadikba, amely még lehetséges azokéba tudnillik, akik képmutatók Isten és ember előtt, és akik színleg szerénykednek még maguk előtt is, de szájukban a kegyelem szó mégis több gőgöt rejt, mint a nem csodálkozók minden áldás biztonsága. Fáraó megszálló palotája onban a naptemplomtól keletre volt, és egy szfinxekkel és szikomorfákkal szegett út kötötte vele össze, amelyen az Isten vonult, ha atyának töménezni akart. Az életháza könnyedén s vidáman szinte oda volt varázsolva, és nem kőből épült, ami csak az örök lakásokhoz illő, hanem téglából és fából, mint minden más életház, de természetesen olyan kedvesen és cicomásan, ahogy kéme, pompázatos magas kultúrája csak megálmodhatóvá tette, s kertjei közt vakító fehér falak őrizték, melyeknek magas bejáratai előtt aranyozott zászlórudakon tarka lobogó szalagok repkedtek a könnyű szélben. Délután volt, az ebédidő már elmúlt. A gyors futár éjszaka sem pihent, de még a reggelt is felhasználta, hogy elérje Ont. A városkapu előtti téren tolongtak az emberek, mert a városból sokan sereglettek ki, csak úgy őgyelegni és látványosságra várni, és az utat egész sereg csendőr, kapuőr és kocsihajtó zárta el, akik fecsegve áldogáltak kapáló, fújtató és néha magas hangon fölnyerítő paripáik mellett. Azután mindenféle kofák és árusok is jöttek, színes cukorkákat, zsírban sültet, emlékskarabeuszokat és a király és királyné hüvelyknyi szobrocskáit kínálgatva. A gyors futár és az, akit hozott. Nem minden fáradtság nélkül törhetett csak utat. Parancs, parancs, fogadtatás, fogadtatás, kiáltozott a futár folytonosan. És noha útközben már fölhagyott vele, most megint próbálta megrémíteni az embereket hivatásszerű lihegésével. A belső udvarban elébük szaladó szolgáknak is így kiáltozott. Úgyhogy azok szemöldöküket magasra húzták és megnyugodtak, s Józsefet egy lépcsőzet lábához vezette, amelynek tetején, a magasított terepen épített kélak főkapujánál egy palota hivatalnok vetette meg lábát, láthatóan holmi aludvarmester, és bágyat pillantással nézett alá. Száviréből hozom az igazlátót, szólt a követ ziháló szavakkal föl a lépcsőn, akit a legnagyobb gyorsasággal előteremtenem parancsoltatott. Mire a férfiú épp olyan bágyattan végigmérte Józsefet tetőtől talpig, mintha a kijelentés után is még tőle függene, beeresztie vagy sem, azután intett neki, ismét saját elhatározásának kifejezésével, mintha esetleg el is utasíthatta volna. A követ még gyorsan József lelkére kötötte, hogy ugyancsak nagyon erősen és zihálva vegye lélegzetét, ha a fáraó elé jut, és keltse azt a szép érzést benne, hogy megállást nélkül futott az egész úton, míg színe elé nem ért, de József ezt nem vette komolyan. Megköszönte a hosszú lábúnak az elhozatalt és kíséretet, és fölment a lépcsőn a tisztviselőhöz, aki üdvözletül nem biccentette meg fejét, hanem megrázta, azután pedig felszólította őt, hogy kövesse. Áthaladtak a tarka jelenetekkel kifestett, s négy szalagokkal körülcsavart díszoszlopon nyugvó előcsarnokon, s egy fényezett nemesfa oszlopoktól csillogó szökőkút terembe értek, ahol fegyveres őrség állt, s amely előre és oldalvást széles pilléres átjárókba nyílt. A férfiú egyenesen átvezette Józsefet egy közbenső helyiségen, amelynek három egymás mellett nyíló mély ajtaja volt, és a középsőn benyitott. Így egy nagyon nagy csarnokba értek, amelyben 12 oszlopot lehetett látni, és amelynek ékkék mennyezetére röpülő madarak voltak festve. Középen nyílt házacska állt arany és vörös színben, mint holmi kerti belvedere, benne asztal, körül karosszékek tarkavánkosokkal. Köténye szolgák öntözték és seperték itt a padlót. Gyümölcsös tányérokat vitték el. Ellátták a háromlábak füstölő tálait és lámpáit, amelyek ívesfülű alabástrom vázákkal váltakoztak. Vertaranykelyheket rendezgettek a tálaló asztalokon, és fölrázták a vánkosokat. Nyilvánvaló volt, hogy fáraó itt ebédelt, és most visszavonult pihenőhelyére, talán a kertbe, vagy a ház mélyére. Józsefnek mindez sokkal kevésbé volt új és csodálatos, mint vezetője gondolta, aki időről időre oldalról vizsgálgatón végignézte. Tudsz megfelelően viselkedni? Kérdezte ez, miközben jobb felé elhagyták a csarnokot, és virágos udvarra léptek, melynek díszes padlójába négy vízmedence volt építve.